Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, mikor kellene indítani a kampányt mondjuk egyéniben, hogy annak valamilyen hatása lehessen? Azt mondta, hogy kell megállapodás, de az akár még az utolsó nap is létrejöhet.
Attól függ, hogy kiről beszélünk.
DK-nak mikor kell indulnia?
Melyik jelöltről beszélünk, akkor így fogalmazok. Nézze, ha én elindulnék, akkor engem ismernek a választók. Ha én abban beleteszek tisztességesen 4 hetet a végén, az az én esetemben elegendő lenne. Van olyan jelöltünk, akinek ma is azt mondjuk, hogy hát ütemesen szeptembertől sok munkát bele kell tenni, hogy megismerjen a választókerület. Van olyan választókerület Magyarországon, ahol 174 település van. Hát el tudják képzelni, hogy mi munka kell abban, hogy csak egyszer megforduljon valahol egy jelölt.
De meg kell? Én beszéltem már olyan politikusról, aki azt mondta, hogy egyszer kipróbálta, hogy milyen a választás, hogyha elmegy mindegyikre, és ugyanazt az eredmény hozta, amikor nem ment el mindegyikre. De egyszerűen...
Nyilván van ilyen is, meg olyan tapasztalat is. Mi arról meg vagyunk győződve eléggé, hogy nagyon-nagyon sok emberrel kell találkozni, ha más nem beszélnek ott a faluban, hogy eljött. Leült a kocsmában, itt volt az az ember, és eltöltött velünk egy órát. Én ezt fontosnak gondolom, nem hiszem, hogy meg lehet nyerni a választást csak plakátokkal.
Mivel lehet megnyerni a választást? A személyes közreműködéssel?
Is. Nyilván van egy sor olyan választó, akit maga a jelölt nem nagyon izgat, hanem a pártja izgatja. Hozzáteszem, arra sok tapasztalat van, hogy egy jelölt a pártjához képest 3-4-5%-kal tud többet kapni, vagy kevesebbet nagy átlagban. De az nagyon sok a véges számolásnál, az a 3-4-5%. Én ebben a viszonylag professzionális munkában hiszek. A kampány az egy külön tudomány. Valaki lehet nagyon jó politikus úgy, hogy egyébként pedig szinte vezetni kell a kezét kampányban, és fordítva, kitűnően kampányol, de egy csapni való politikus. Én, ha már választani kell, jobban szeretem azokat, akik jó politikusok.
Mi az izgalmas a DK-ban, azon kívül, hogy ön egy volt miniszterelnök az elnöke?
Nyilván ez is, van, akinek ez izgalmas, nézze, van ebben egy személyfüggőség, politikusokért sokan rajonganak, mások pedig hát a hátuk közepére se kívánják. A mi esetünkben is van ilyen. Én úgy látom, hogy áraszt egyfajta magabiztos nyugalmat a Demokratikus Koalíció. Nem halanak botrányokat felőle, kibeszéléseket, nagyon szisztematikusan teszi a dolgát, és egy valamiben egészen biztosan egyértelmű a karaktere ebben az országban. Ez a nagyon határozott európai létezés, elkötelezettség, ha úgy tetszik, humanizmus, egyfajta mértékletesség és mérsékeltség. Nem dobjuk ki sem az előző 7 évet, sem az előző 27-et, hanem megpróbálunk nyugodtan élni. Ez egy ilyen párt, ami szerintem alapvetően jól működik.
De az európai elkötelezettség az elég vonzónak tűnik az embereknek ma, amikor Európának 1 millió gondja van?
Én úgy látom, hogy a magyarok túlnyomó többsége az... európai lelkületű és támogató. Mi vagyunk minden mérés szerint a 3. leginkább az európai együttműködés mellett elkötelezett nemzet. Ami fantasztikus dolog. Ha választani kell, hogy mire hasonlítson inkább az ország, Burgerlandhoz, Bajorországhoz, vagy nem tudom, Kárpátaljához, amely Ukrajnához tartozik most, akkor az előbbit mondják a magyarok. A mi kultúránk, a mi zenét hallgatunk, ahogy öltözködünk, ahogy beszélgetünk, amerre az országot elhagyó fiatalok időnként nagyon nagy bánatunkra elindulnak, az Európa. Én ezt a fajta európaiságot képviselem, ha úgy tetszik, az európai élet pártján szeretném látni a DK-t.
De ez a választásban az embereknek egy jelentős szegmens, ami miatt azt mondják, hogy akkor a DK-t előre teszik?
Hát különösen
ez nem akkor... különösebben egy érzelmi kérdés.
Hát nézze, részint van egy tapasztalatunk, hogy minden méréshez képest, amikor mi az Európai Egyesült Államok történelmi eszményével kampányoltunk 2014-ben, pokolió eredmény 10%-ot kaptunk, mert ezt megértették. Aha, ezek az európai fiúk és lányok. Amikor a miniszterelnök most kifejezetten az uniós tagságunkat időnként veszélyeztető politikai kampányt folytat, most hadd ne minősítsem, akkor én azt gondolom, hogy ennek a választásnak az egyik kérdés az lesz, hogy vagy Orbán, vagy Európa. És ezzel még nem kampányszlogent mondtam, és ezt pokolan érteni fogják az emberek, sajnos az is igaz, hogy a kampány gondolkodását ideig kell majd lecsökkenteni, leszűkíteni. Nem lehet hosszú történeteket elmondani. Orbánt akarod, ezzel a rengeteg sok konfliktussal, vagy egy nyugodt európai életet akarsz. Ha utóbbit, akkor szavaz ránk.
De a kormánynak sorosozó kampánya fut, a Jobbiknak tolvajozó kampánya fut, a DK-nak meg most nem fut. Én legalábbis nem láttam a kampányát. Erre van valami válasz ebben a stílusban?
Ebben a stílusban nincs. De nézze, nincsen, nem tudom, 150-60 millió forintunk, amit a Jobbik állítólag beval, remélem, hogy jó számot mondok, és végképp nincsen sok milliárdunk, amit a kormány a mi pénzünkből költ. Iszatos erőfeszítést kell tenni egy ekkora pártnak, hogy ősszel egy még visszafogottabb kampány hangulatban és utolsó három hónapban viszonylag intenzíven ott tudjon lenni a választók környékén. Hát ezen dolgozunk, de én azt nem merem megígérni a választóknak, hogy a legtöbb óriás plakátot a DK-tól fogják látni, biztosan nem.
Lehet, hogy teljesen egyszerű a válasz, és csak én nem látom át, de ön, mint gazdag ember, miért nem teszi bele a kampányba saját zsebéből? Annyi plakátot vehetne, amennyit akar.
Mert akkor részvénytársaságnak hívnak a demokratikus koalíciót, és nem pártnak.
De így is gyurcsánypártnak hívják.
De az a többiek minősítése, ez esetben ez meg a valóság lenne. Én, amikor a pártom nehéz helyzetben van, szoktam neki hivatalosan átutalással, szerződéssel kölcsönt adni. Van olyan, hogy nem tudjuk kifizetni a kollégáink bérét harmadikán tényleg, akkor egy pár napra, pár hétre, amíg meg nem az állami támogatás, hivatalosan kölcsönadom. Van más kollégám is. Ezt természetesnek gondolom. Hú, én mennyit kaptam a Fidesztől azért, mert 2014-ben összesen azt mondom, hogy 10 millió forinttal támogattam a kampányunkat, bevallottam. Nem is tartanám hozzáteszem jó megoldásnak magyar viszonyok között, hogyha politikus azzal próbálna eredményt elérni, hogy van neki magyar viszonylatban már észrevehető saját vagyona, és ezt a vagyont a többiek számára el nem érhető módon, mert hát nincsen mindenkinek ennyi pénze, egy oldalon használja és ezzel beavatkozik a politikába. Nem szabad ilyet csinálni.
De ez rosszabb, mint hogyha fekete pénzek futnak bele a politikai kampányokba?
Nem, ez nem rosszabb, de fekete pénzek aztán végképp lefolyanak bele a kampányba. Sokszor elmondtam, hogy nagyjából már a két dolog az, amiben vele nem lehet kompromisszumot kötni. Az egyik az emberi méltóság tisztelete. Nem az az érdekes, hogy milyen családba születtél, és honnan jössz, mi a származásod, és nem mondom tovább. Ebben én megrögzött vagyok. Kettő, nincsen kis meg nagy korrupció politikában. Meg nincs olyan, hogy én nem magamnak loptam, hanem a pártomnak loptam. Csak korrupció van, én ennek az árnyékát sem engedem meg. Nem ahhoz kell hasonlítani ezt, hogy az ember hogyan finanszíroz egy pártot, hogy fekete pénzek vannak, mert az nincs, az illegális. Hanem ahhoz, hogy a személyes vagyonod nem jelenthet ilyen típusú előnyt a pártod számára, mert az tisztességtelen.
Ha nem mennek le a sorosozás meg a tolvajozás szintjére, de mégis egyszerűen akarnak fogalmazni, és az se szlogen, hogy Orbán vagy Európa, akkor mi?
De valami ilyesmi lesz én szerintem. Mi Európa párti kampányt fogunk nyomni, szinte egészen biztos vagyok benne, és megpróbálunk ezen kívül legfeljebb három nagyon fontos szakmai kérdésről beszélni. Az egészségügy drámai helyzetéről. Hallgatók láthatták, én talán tegnap találkoztam vele a Facebookon, hogy azt kéri, remélem, hogy nem hamisítvány a szöveg, a SOTE talán tüdőklinikája, ha van ilyen, hogy arra kérik a betegeket, hogy ahhoz, hogy ki tudják nyomtatni a leletet, meg az árujelentést, vigyenek be nyomtató papírt. Ez a drámai a helyzet. A szükségesnél egy harmaddal kevesebb ápolónőnk van. A kórházi osztályok zárnak be ideiglenesen vagy véglegesen, halljuk a híreket. Miért kéne ezzel megbékelni? Miért nem lehet erről beszélni a kampányban? Mit csináljunk ezzel? Mi ezt gondoljuk? Maguk mit gondolnak? Milyen közös erőfeszítést tegyünk? Hogyan maradnak itthon az orvosaink? És akkor nem folytatom a dolgot. Kell is, lehet is erről beszélni, ha azt kérdezi, hogy mekkora esélyt látok arra, hogy lehet majd erről is beszélni, ebben már óvatos lennék, mert valóban, ha ilyen durva loptok, meg sorosoztok kampány lesz, annak akkora tud lenni a zaja, hogy minden értelmes beszédet elnyom.
De érdemes értelmes beszédet mondani egy kampányban, amikor az egészségügy állapota nem volt jobb az elmúlt időszakban, mint amilyen most, és ez a kormány ugyanezzel az állapottal már nyert egy kétharmados választás. Másodjára.
Nem udvariaskodásból mondom, de ő az egyik legfelkészültebb ilyen rádióriporter, és ezt ön is tudja, hogy nem igaz. Nemzetközi felmérések is rendelkezésünkre állnak, hogy hányat csúszunk vissza mondjuk az OECD tagországok egészségügyi állapotának a listáján, és vannak a szubjektív érzés bemutató felmérések is. Nem így van. Tibor, ne haragudjon. Lényegesen rosszabb helyzetben van ma az egészségügy, kimutatható, az oktatás kimutatható, és már a rosszabb, mondjuk úgy, a korrupciós index az országnak. Ez három olyan, szerintem cáfolhatatlan dolog, amire persze mindig azt lehet mondani, hogy régen is ilyen volt, meg olyan volt. Szerintem Gyurcsány alatt jobb volt, ha úgy tetszik, Orbán előtt jobb volt, és Orbán után jobb lesz.
Akkor a második az a korrupció lesz, ha az egészségügy az első, amit világosan el akarnak mondani az embereknek?
Ha rajta múlik, akkor a második az az oktatás. Én ebben oktatás bolond vagyok, a politikai meggyőződésemet tekintve. Én egy nagyon-nagyon szegény családból jövök. Ezt ma már rólam nehéz elképzelni, biztos. Ha én ma lennék 9-10 éves, én nem tudnék az édesanyám meg édesapám fizetéséből elmenni egyetemre és főiskolára. Ez egészen biztos. Rólam sok mindent gondolhatnak a választók. Nyilván gondolnak is ilyet is, meg olyat is. De hogy mondjam, én egy nagyon jó tanuló fiú voltam, és könnyen tanuló fiú voltam. De nem lenne elegendő ez a tehetségem ahhoz, hogy pápáról elkerüljek Budapestre, kifizessek mindent, amit ki kell fizetni. Ha mondjuk jogász akarnék lenni, kifizessem a havi 50.000 forintos tandíjat. Erről akarok beszélni, hogy lehet ezt másként is csinálni.
Mennyire szabad például az emberek félelmére építeni egy kampányt? Mert amikor az oktatásról beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy az én gyerekemnek ne legyen rosszabb, mint amilyen nekem volt. Ezzel szabad riogatni, hogy neki rosszabb lesz?
Jó felé kapizsgat, hihetetlen nagy a csábítás abban, hogy erős kritikai kampány legyen, az erős ezt negatív kampánynak fordítják a szlengben, az erős kritikai kampány pedig azért tud működni, mert valóban az embereknek a félelmeire hat. Hogy rossz lesz, hogy gyerekemnek még rosszabb lesz. Ez inkább csak aránykérdése. Nem mond önnek igazat, aki azt mondja, hogy nem csinál kritikai kampányt, lánykori nevén negatív kampányt. Mindenki fog csinálni. Meddig megy el, milyen eszközökkel, milyen szavakkal, milyen indulatokat ébreszt, mennyire igaz, ami mögötte van állítás, és mennyire hazugak és manipuláltak az állítások. Ezek az igazi erkölcsi dilemmák csak, mert politikai értelemben nincsen kampány, kritikai kampány nélkül.
De meddig szabad elmenni? Ön hogy érzi? Tehát mekkora pánikot szabad kelteni? Van ennek egyáltalán valamiféle mércéje, hogy egy 10-est még szabad, de 15-öst már nem?
Nem tudok sajnos válaszolni legjobb szándékkal sem. Vannak biztos kapaszkodók. Nekem a sorosozás nagyon messze van, az az igazság. De azért, mert szerintem olyan szenvedélyeket korbácsol fel, és olyan indulatokat kelt valakivel szemben, ráadásul ki nem tud védekezni, és állít a céltáblának, ami szerintem többszörösen túl van minden határon. Nekem a Jobbiknak ezek a ti loptok, ti meg dolgoztok, vagy ezek lopnak, ti meg dolgoztok, be kell valljam, ez nekem még nincsen túl az tűrés határomon, már csak azért sem, mert jelentős tízben igaznak is gondolom ennek a kampánynak az állítását. A DK nem fog ilyen típusú kampányt csinálni, ebben majdnem biztos vagyok, vagy ha igen, akkor tessék majd ránk szólni, hogy ez már túl van a határon.
De ha nem csinálnak ilyen típusú kampányt, akkor nem fog kérdésessé válni az a, hogy ki a Fidesz legnagyobb ellenfele? Mert ezért, ebben azért van egy verseny.
Van, de azt nem hiszem, számít? Hogy nem trágárságban vagy igaztalanságban kell versengeni, hanem abban, hogy ki az, aki alkalmasabb ahhoz, hogy hozzátegyen egy következő ennél jobb időszakhoz, kormányhoz, és nem a DK-nak nagyon jónak látom a bizonyítványát.
Olyan területekbe belemennek-e a kampányolásban, amiben nagyon nehéz és bonyolult érvelni gazdasági helyzetben? Például, ahol az emberek azt fogják mondani, hogy többet tudok költeni. Vettem egy új autót, és nem fogja őket érdekelni a GDP, az adósság, meg a hosszú távú tervek.
Én sem javasolnék senkinek sem ilyen kampányt, hogy GDP-ről beszéljen, meg államadósságról és társairól. Az, hogy mennyi az emberek jövedelme, arról meg lehet is, és kell is beszélni, azzal együtt is, hogy éppen ez az átkozott munkaerő hiánya, most már itt van a nyakunkon, egy sor szakmában, az az elmúlt másfél évben jelentősen megtolta a jövedelmeket az egyéb állami bérintézkedésekkel, ami meg a természetes módon a kormány malmára hajtja a vizet. De azt nem kell zokon venni egy ellenzéki pártól, hogyha 10 percet beszélt a választókkal, akkor elsősorban nem olyan kérdésekről beszél, ami inkább a kormánynak kedvező. Még akkor is, hogyha a 2010 és 18 közötti teljes időszakot nézzük meg, akkor meg már persze sokkal vegyesebb a kép. De bérügyben az elmúlt két év azt gondolom, hogy a kormánynak nagyon sok érvet is adott.
Mennyire szabad ezeket elismerni ön szerint egy kampány? Mert egyszer még évekkel ezelőtt beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen el kell ismerni, hogy a Nemzeti Banknak ebben igaza volt.
Igen, de én el szoktam ismerni, de ugye ez egy különböző
műfajok. Ezután úgy jelenik meg, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elismerte, hogy a Nemzeti...
Mi a baj ezzel? Mi a baj ezzel? Szóval egy interjú szituációban erről kell is, lehet is beszélni, és nem fogom magának nagyon lehazudni a csillagot az égről, hogy pokolian rosszak azok az adatok, amelyek nem pokolian rosszak. Egy kampányhelyzetben mégiscsak azt akarom elmondani, hogy szerintem mi nem működik jól, és én mit csinálnék. Nem hiszem, hogy sokszor meg fogom dicsérni a kormányt egy kampányhelyzetben, persze. Ez nem az én dolgom.
A bíróságok, az ügyészek megtámadása szóban, az mennyire fér bele? Még megtették, tehát nyilvánvalóan belefér.
Nem én mondtam, de az én jóváhagyásommal mondták, tehát nyugodtan vállalhatom ezt a szöveget. Az a kérdés, hogy igazunk van-e akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez a bizonyos sukoró per egy koncepciós per politikailag motivált. Ha igen, akkor igazunk van. Ha nincsen igazunk, de én szerintem ki fog derülni, hogy igazunk van, tehát ha nincsen igazunk, akkor nincs igazunk. Akkor nem szabad ilyet mondani. Én ezt a pert végig követve, de egészen odáig menve, hogy kijelölt bíróság tárgyalja, ami egyébként hát teljesen elfogadhat Európában a szabad bíróság választás a kormány által, vagy az igazságszolgáltatás által, hallgatva a harmadfokú tanács vezetőjének szóbeli ítéletét, ahol, amit végig gyurcsányozott. Nem volt ilyen a vádban. Azt tudom mondani, hogy itt ügyészek és bíróknak egy sora nagyon nagy valószínűséggel nem csak az esküjét sértette meg, és nem csak tisztességtelen volt, hanem konkrétan rossz szándékkal, rossz hiszeműen tudatos eljárási hibákat vétett, és azt gondolom, hogy persze ez csak úgy megy, amiről mi beszélünk, hogy ezt majd egyszer fel kell tárni, be kell bizonyítani, és meg kell teremteni a számon kérhetőség feltételeit.
De egy volt miniszterelnök is cselekedhet úgy, amikor jóvá hagyja ezt a közleményt, hogy ezzel az igazságszolgáltatásra vetett bizalmat lehet csökkenteni? Jó, lehet az ügy vádlottja is azt mondták, hogy mindent megtesznek, hogy hazai meg nemzetközi fórumokon elvigyék az ügyet a saját igazukig. Tehát nincs még vége, szerintük se.
Hát Magyarországon vége van.
Magyarországon
vége van. Ez egy súlyos dilemma, amire ön rávilágít, hogy meddig lehet elmenni az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom gyengítésébe. Én azt tudom mondani önnek, nem én gyengítem az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat, hanem az igazságszolgáltatás egy része, csak én ezt kimondom. És van itt egy félreértés. Nem azt jelenti a bírói függetlenség, hogy mi nem mondhatunk véleményt a bíróságokról, az ítéletekről. Ez egész egyszerűen nincsen így. Ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy én, ha döntéshozó helyzetben lennék, nem vagyok, akkor az a döntéshozó helyzetem, hogy költségvetésről tudok dönteni, és akkor nem folytatom, személyi kérdésekben tudok dönteni, azt nem használhatom annak érdekében, hogy a bíróság jogszabályban lefektetett önállóságot sértsen. De az, hogy nekem van egy véleményem. Tehát ne, szóval a bíróságokra nem igaz a pápai csalhatatlanság.
Csak nem mindegy, ki mondja a véleményt. Ha én mondom, semmit sem számít. Ha egy volt miniszterelnök mondja, pártelnök, az nagyon is sokat számít.
Ezt akartam.
Hogy nagyon sokat számítson.
Hogy sokat számítson, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Nézze, ha valaki én ismerem, akkor mondom még egyszer ezt az ügyet. Tűzbe teszem a kezemet a volt kollégáim ártatlanságáért. Tűzbe. Még a bíróság is kimondta, hogy egy darab fillér haszna egyiknek sem volt. Az államnak semmilyen kára nem született. hogy azok a döntéshozó testületek hagytak jóvá minden döntést, akik erre feljogosítottak, és beviszik őket 2,5 év börtönre. Hát képzelje be már magát mindenki bele, tették a dolgukat, semmi kárt nem okoztak, nem bizonyították be az összejátlás, semmit, és el kell menni börtönbe, majd valóban tökölre, vagy nem tudom, hogy hova.
Miről fog szólni ön szerint a kampány, ha már most ilyen a hangulata?
Én azt nem értem, hogy miért vizionálj a Fidesz vezetése ilyen polgárháborús forró őszt. Mintha az állna az érdekükben, hogy itt valóban ilyen erős, nagy, nyílt konfliktusok legyenek, ha igen, akkor nyilván annak érdekében, hogy akkor különböző szabadságkorlátozó intézkedéseket tehessenek. Nagyon szeretném hinni, hogy nem ez van a fejükben. De akkor meg mi a csuda? Szóval látnak ők olyan csoportos megmozdulásokat, előkészületeket? Összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot, hogy bemutassák, hogy az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletek előkészülete zajlik a háttérben? Nem. Mondanak egyetlen egy példát azon túl, hogy Soros készíti fel a háttérben a nem tudom, aktivistákat. Hol? Mikor? Milyen módon? Én ezt a kormány részéről hibának látom. Én nem hiszem, hogy az ellenzékben lenne bárki, aki úgy gondolná, hogy erőszakos utcai megmozdulásokon és demonstrációkon kell a kormányt elmozdítani a helyéről. Én, ha ebben megszólok, akkor mindig fajsúlyosan az ellenközét állítom, még akkor is, amikor látom, hogy velem szemben a teremben, lakossági fórumon, sokan azt gondolják, hogy mondjam, választásokon nem lehet leváltani ezt a kormányt. Én meg nem így gondolom.
Lesznek azért utcai megmozdulások? Mit gondol, a DK csinál nagy gyűlést?
A DK szokott nagy gyűléseket csinálni, és nagyon szépen csendben. Lehet, hogy vannak erős beszédek, de utána szépen csendben mindenki hazamegy. Nekünk itt van egy viszonylag szokásos menetrendünk. A szeptemberi politikai évadnyitó környékén biztosan valamilyen nagy rendezvényünk lesz. Békés, szokásos politikai bemutatkozás, hogy mit fogunk csinálni. Október 23-án kötelezettségszerűen lesz, és én más nem látok nagyon a színem. Más nem.
Azt mondtam még a beszélgetésünk elején, hogy október 23 az egy szimbolikus módja lenne az együttműködés, már nem összefogás nyilván megmutatásának. Csinál olyat, hogy ha nem jön össze, akkor föláll a színpadra, és azt mondja, hogy tessék, most itt csináljuk meg?
Nem tudom, túl korán kérdez. Valamilyen saját színpadunk lesz. Én nyilvánosan ilyen módon biztosan nem akarok senkire sem nyomást gyakorolni. Velünk holnaptól kezdődően igen gyorsan meg lehetne állapodni. Nem tudok és nem akarok az MSZP fejével gondolkodni. Úgyhogy nem is teszek rá kísérletet.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.